hogy fenyeget-e harmadik világháború. Én ezt egészen közvetlenül a mostani európai parlamenti választások és a helyhatósági választások kampányára méretezett új propaganda kampánynak tartom.
Mármint a magyar kormány részéről.
Magyar kormány részéről a harmadik világháborúval való fenyegetés az azóta hangzik el naponta, amióta Mentzer Tamás átvette a Fidesz kommunikációs igazgatói posztját Hollik Istvántól, tehát ez április 5-ére vagy 3-ára datálható, azóta jelenik meg rendszeresen az Origón, az Indexen.
Egy ismert külpolitikai szakértő lépett be a kommunikációs csapatba.
Hol élünk? Ez a Hol élünk, a Népszava közéleti podcastje.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Európa háborús lázban ég, mint ezt már oly sokan megállapították a magyar kormánypárt körül. Szerintem utoljára talán a kubai rakétaválság idején beszéltek ennyit atomháborús veszélyről, mint amennyit a mai magyar kormány politikában. Úgyhogy azt próbáljuk a mai adásban kicsit körbejárni, hogy ténylegesen a mostani konfliktusok milyen eszkalációs, milyen súlyosbodási lehetőségeket rejtenek magukban. Tehát mennyire veszélyesek? Tehát az van-e, amit ugye sokan gondolnak politikai elemzők, hogy a kormány a mérsékelten sikeres gazdaság és egyéb teljesítményét akarja ilyen háborús riogatással ellensúlyozni, vagy ténylegesen olyan veszélyekkel nézünk-e szemben, amivel nagyon komolyan számolnunk kell, tehát akár Magyarország területi integritását, hogy a magyar életformát bármi is legyen is az, de veszélyezteti. Úgyhogy külpolitikáról fogunk beszélgetni. A stúdióban itt van Horváth Gábor, külpolitikai szakújságíró, és Harsányi György, én külpolitikai szakújságíró, műsorvezető, ceremóniamester pedig Batka Zoltán vagyok a Belpolitika rovattól. Két nagyon komoly konfliktus van most radaron. Az egyik az már régóta fennáll, ugye az ukrán honvédő háborúról beszélünk, és a másik az meg, ha lehet, még régebben fennáll, ugye ez a közel-keleti konfliktus, de ugye most egy újabb mérföldkő elágazáshoz érkezett, ugye Irán fegyveres konfliktusba bocsátkozott Izraellel. Most kapásból ugye emlékszünk az iráni dróntámadás után, egy ilyen egészen apokaliptikus hangvételű miniszterelnöki videós bejelentkezés volt, amiben a légvonalban ide 2000 kilométerre lejátszódott légi háborút, azt úgy interpretált a Orbán Viktor miniszterelnök úr, mint hogyha nem is tudom, Kalócsa fölött röpködtek volna a rakéták. Mennyire szokványos az, Györgyhöz fordulok, mennyire szokványos az, hogy a támadást indító fél előre értesíti, vagy legalábbis úgy hírlik, hogy értesíti a másik felet. Tehát azért finoman szóval én mondjuk Pearl Harbor történetében nem egészen erre szem.
Tekintetel arra, hogy elég messziről indítottak rakétákat, manőverező robot repülőgépeket és drónokat izraeli célpontok ellen.
Mint egy 350 robbanótöltet indult el, igen.
Ezért a térségben lévő arab országokat mindenképpen értesíteni kellett arról, hogy valami készülődik, és ez nem ellenük irányul. És közülük ketten részben, Szaúd-Arábia részben pedig az Egyesült Arab Emírségek kötelességüknek tartották, hogy átadják ezt az információt, tehát azt az információt, hogy milyen léptékű és jellegű támadás következik, amit az irániak velük közöltek. Tekintettel arra, hogy hadat nem üzentek, nem állnak hadban deklaráltan Irán és Izrael, ezért erre szerintem mindenképpen szükség volt, tehát méretezni azt, hogy nagyon haragszunk a szíriai konzulátusunk elleni április 1-i csapás miatt, és hogy ezt mindenképpen meg kell bosszulnunk. És hozzáteszem egyébként, hogy minden komoly hatalom meg is kell, hogy ezt tegye. Tehát nem mutathat gyáva arcot valamilyen módon megfelelően méretezve, meg kell mutatnia, hogy nem húzza be a farkát, és nem vonul vissza. Hát valószínűleg ennek köszönhető, hogy előre bejelentve, de végrehajtották ezt a támadást. Az már egy nagy kérdés, hogy miért tettek föl ekkora tétet, ennyi fegyvert egy lapra.
Ez sok, mert ugye 350 valamennyi, más szerint 370 robbanófej indult el Izrael felé, és egyébként nagyjából, ha jól tudom, talán egy vagy kettő érkezett meg, tehát hogy egészen elenyésző. Tehát, hogyha megfordítjuk a dolgot, ez a mostani történet, ez inkább úgy néz ki, hogy Izraelnek egy sikertörténete volt. Elképesztő, mert jól vizsgázott, hogy az izraeli légvédelem a vas kupola rendszer Iránnak, meg hát ebbe azért elég nehéz lenne egy sikertörténetet faragnia.
Itt a sikertörténet szerintem elsősorban arról szól, hogy miközben zsákutcába jutottak a gázai műveletek, nagyon jól jött Izraelnek az, hogy elterelheti a figyelmet a gázai helyzetről, és arról, hogy, hogy hatalmas nemzetközi nyomás nehezedik rá, azért, hogy mérsékelje a gázai műveleteket, hogy célzottabban hajtsa végre, hogy engedje be a segélyeket a gázai lakossághoz. Gyakorlatilag egy ajándék Izraelnek az, hogy, hogy a bejelentett iráni reagálás miatt összeállt egy olyan nemzetközi támogatás Izrael mellett, amelyet Gáza kapcsán már rég nem tudhatott magáért.
Várja, csak a kedves laikus hallgatóknak fordítsuk le, tehát ajándék az ajatollahoktól Izraelnek.
Hát gyakorlatilag igen. Tehát egy olyan országból, amely a szélén állt annak, hogy párja legyen óriási nemzetközi ellenállásban.
Izraelről beszélünk most.
Kibontakozóban igen. Hónapok óta az ellen, hogy szinte válogatás nélkül mérnek csapást gázai célpontokra. Ezzel szemben egy olyan helyzetet találni, amelyben kiáll mellette teljes testtel megint az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, Jordánia a szomszédban, és még hírszerzési információkkal Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek. Ez egy nagy ajándék az Izraelnek.
Mi, tehát Irán ebbe miért ment így ebbe a formájba bele? Tehát azért az iráni hírszerzés sem éppen rossz. Tehát azért nyilván sejthették azt, hogyha ők elindítják ezeket a rakétáikat. Egyrészt már, hogyha leadják a drótot a környező arab államoknak, az ott lévő Mossad ügynök, a kis Eli Cohenek, azok körülbelül 5 percen belül ezt leadják, ezt az információt, drótot, ha úgy tetszik, ugye Tel Avivnak. Másfelől azért nyilván ismerték, ez közismert tény az izraeli légvédelemnek a hatékonyság. Ugye ez, hogy a kedves hallgatók is értsék, a világ egyetlen egy olyan országa, amely teljessége védett rakéta támadás ellen, kevésbé tudod, hogy még az Egyesült Államok sem jó, hát rendelkezik ilyennel.
Ebben azért szerepe van annak, hogy Izrael egy kis ország. Tehát egy kis területet igen. Sok fegyverrel lehet fedni. Próbáljuk meg ugyanezt Ukrajnával elképzelni, és rögtön látszik, hogy fizikailag lehetetlenség.
Félrejtős, nem azt mondtam, hogy Izrael mennyivel jobb, csak a tényszerűséget állapítjuk meg, hogyha oda rakétát indítunk, nagy valószínűsége az nem fog megérkezni, sőt, lepottyan valahol Szíria területén, vagy a jó Isten tudja. Szóval az iráni rezsim miért ment ebbe a konfliktusba?
Minden ilyen akcióban van egyfelől egy belpolitikai demonstráció, az, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy büntetlenül likvidálják a forradalmi gárdának a vezetőit.
Ugye a damaszkuszi merényletre
a külföldi műveleteinknek a vezetőit, másfelől pedig biztos van benne tesztelés, annak a kipróbálása, hogy mennyire tudjuk a célok felé eljuttatni a fegyvereket, mennyire tudjuk összehangolni az akciót azokkal a iraki, szíriai és libanoni proxikkal, tehát Irán által finanszírozott és támogatott milíciákkal, akik szintén részt vettek ebben az akcióban.
Ugye itt a Hezbollahra gondolunk elsősorban.
A Hezbollahra, igen. És gyakorlatilag egy hadgyakorlatnak is tekinthető bizonyos értelemben. Mm-hmm. És
egy nagyon költséges hadgyakorlatnak, igen, tegyük hozzá. Igen. Világos. És ne kerülgessük a forrókását. Merre alakulhat ez a történet? Ugye itt azt látjuk, hogy egyfelől van egy iráni rezsim, aki azért, hát szóval láthatóan nagyon-nagyon tojásokon lépdelve indította el ezt a úgynevezett támadását, tehát ténylegesen ilyen biceps mutogatásnak szánta, vagy mondjuk fogalmazzam, fegyverekkel felturbózott ugye diplomáciai edzékváltásnak. Ugye másfelől már Oroszország és Amerika is jelezte, hogy ők aztán nem érdekeltek a konfliktus kiszélesítésében. Tehát azért azt se felejtjük el, hogy egyrészt maga az iráni rezsim is olyan, amilyen, egy teokratikus rezsim, olyan jó Isten tudja, vagy Allah tudja, hogy merre, milyen döntés születik, és nem különben Izraelben is ott van egy Benjamin Netanyahu, akinek meg aztán egyenes érdeke, hogy jó sokáig szép nagy háború legyen.
Szerintem a legfőbb kockázati tényező ebben a szituációban éppen Benjamin Netanyahu, akivel nagyon baráti kapcsolatokat ápol a magyar kormány, aki mellett a magyar kormánya támadás után azonnal kiállt, tiltakozott az iráni támadás ellen. De
pont úgy, mint Ukrajna esetében. De csak vicceltem, ez volt a mai vicc.
De egy szót sem szóltak arról, hogy mire válaszolt Irán. Igen. Ezzel a nagyszabású légitámadással.
Egyetem.
És belekezdtem abba, hogy Netanyahu a legfőbb kockázati tényező, egy olyan szélsőségesekkel földúsított koalíciós kormánya van, amiből egyfelől nem szabadulhat anélkül, hogy ne vonják bíróság előtt felelősségre köztörvényes vádak miatt. Másfelől olyan követelései vannak a koalíciós partnereknek, amit nagyon nehéz éppen emiatt a helyzet miatt kibekkelni. És az ember azt gondolná a gázai konfliktus közepette, hogy ha sikerre akarja vinni Izrael a gázai hadműveleteit, akkor arra kell koncentrálnia, pontosan meg kell határoznia, hogy kik a hátralévő célpontok, mivel fog befejeződni az a gázai háború, és hogy milyen rendezési lehetőségek látszanak a gázai háború végén, és mivel erre semmifajta kínálat nincsen a Netanyahu részéről, gyakorlatilag úgy érződik, mintha neki szüksége lenne arra, hogy valamilyen irányba folytassa ezt a háborút, addig is, amíg kikalkulálják a következő lépéseket a gázai övezetben.
És majd Gáborra nézek kicsit, mert ez már legalább annyira amerikai kérdés is, hogy ugye látjuk azt, hogy Netanyahu persze előre menekül neki, minél tovább marad bármilyen módon, idézőjelben háborús vészhelyzet által hatalomban, annál jobban kitolja azt az időt, még a korrupciós bűncselekmények miatt mondjuk bíróság elé kell állnia. De ugyanakkor hát kérdés, hogy Netanyahu fölött és egyáltalán az izraeli elit fölött, vagy a most éppen ilyen szélsőségesekkel feldúsított izraeli elit fölött, mondjuk például az Egyesült Államok mennyire tud kontrollt gyakorolni. Tehát azért Joe Bidennek, mert éppensége pont egy ellentétes érdeke van, hogy a Joe Bidennek a népszerűsége sok egyéb más mellett amiatt is romlott, mert egy jó darabig tétlenül nézte azt, hogy az izraeli hadsereg, hát nyakló nélkül, tehát gyakorlatilag meglehetősen kontrollálatlanul támadta ugye a gázai övezetet, és most, hogy nem biztos, hogy pont emiatt, de most, hogy azért Biden elkezdett, hogy is mondjam, keményebb üzeneteket megfogalmazni az izraeli vezetés felé, no, azért most már érdemes lenne például beengedni gyógyszerszállítmányokat, stb. Most kezdett egyébként kicsit erősödni talán a Biden népszerűsége. Tehát, mint hogyha Biden abban lenne érdekelt, hogy itt ne legyen konfliktus, és rövid pórázon tartsa Netanyahu.
Hát rövid pórázon nem tudja tartani semmiképpen sem. A hosszú póráz is meglehetősen kérdéses. Ugye az Egyesült Államok hosszú évtizedek óta évi 3-4 milliárd dollárt segélyt ad, visszanemtérítendő segélyt ad, főleg fegyverek formájában Izraelnek. Nem is kérdéses, hogy az Egyesült Államok nem csak a Közel-Keleten, de talán világszerte az egyik legszorosabb szövetségese Izrael, mondjuk Egyesült Királysággal lehet, vagy Ausztráliával lehet összehasonlítani, annyira szoros a kapcsolat. De Izrael soha nem tartotta magát egyértelműen az amerikai kérésekhez, vagy iránymutatásokhoz. Tehát az amerikaiak befolyása Izraelre bizonyos értelemben talán korlátozottabb, mint az izraeliek befolyása az amerikai belpolitikai életre, aminek aztán több vonatkozása van. Az embereknek azon az jut eszébe, hogy persze hát a zsidó vallású amerikaiak azok biztos szerepet játszanak ebben, de nem minden egyszerű a történet, mert a vallási okokból talán a déli baptistáknál még fontosabb az Izrael melletti kiállás, mint a liberálisabb, mondjuk New York-i zsidóságnál. Tehát az amerikai jobb oldalon ez egy nagyon-nagyon fontos alapvetés, és ezért is érdekes, hogy Obamát vádolták annak idején, hogy elfordult Izraeltől, de Obama alatt is folyamatosan érkezett ez a 3-4 milliárd, inkább 4 milliárd dollárnyi segítség, és egyáltalán semmilyen formában Amerika nem gyengítette az izraeli érdekeket. Trump alatt nagyon érdekesen alakult a dolog, ugye azzal az Abraham típusú, az Abraham megegyezésekkel, aminek a végén már úgy látszott, már Szaúd-Arábia is már valóban megállapodásokat Izraellel. Ez ugye a gázesemények miatt most lehetetlenek tűnt, és lám Irán pedig megsegítette az izraelieket és a szaúdiakat, hogy megint egy kicsit közelebb kerüljenek egymáshoz. De ugye azt is tudni kell, hogy ugye Irán az egy perzsa ország, a közel-keleten az arab országoknak ősi, tehát több ezer éves ellenség.
Síta, ugye Irán, alapvetően ráadásul, még az arab országok szunnita.
Igen, de ugye nyelvileg is és kulturálisan is ellenségek egymással, vagy ellenségek, inkább úgy mondanám, hagyományosan, tehát ugyanazokért a területekért hadakoztak, háborúztak, és akkor ott van még a szunni-síta ellentét, amit tényleg csak a református-katolikus ellentéthez lehet hasonlítani, mondjuk a 15. századi Európában, azért ott is borzasztó háborúk voltak.
A vallásháborúk idejében, igen.
Tehát ezek nagyon fontos, és ugye a regionális vetélkedés is van, külön még, Irán és Szaúd-Arábia között, és az olajpiac, tehát rengeteg tényező befolyásolja. Visszatérve a kérdésedre, az amerikaiak természetesen próbálják a saját érdekeiket és a saját választási érdekeiket is érvényesíteni, de a Netanyahu kormányra ez nem olyan nagy hatással van.
Jó, tételezzük fel azt, mert a dolog természetéből adódóan ez is benne van úgymond a lehetőségek között, hogy Netanyahunak sikerül szikrát csiholni ebbe a közel-keleti lőporos hordóba, felrobbantani ezt a, hogy is mondjam, status quo-t, ami kialakult mondjuk Irán és a szunnita arab államok között, nem különben Izraelt és a izraeli támogató nyugati országokat belevinni egy nagyobb konfliktusba. Visszatérve a műsor eredeti kérdéséhez, mit jelentene ez Magyarország számára? Nehezet kérdeztem. Tehát ténylegesen ez közvetlenül mennyiben, hogyan tudná érinteni Magyarországot?
Hát a legfőbb problémát az jelenteni szerintem, gyakorlatilag ez egy diplomáciai probléma, hogy hogyan tartott fönn a deklarált barátságot egy olyan országgal, amely nem győzi kiterjeszteni a háborúját, amit gázai övezetben kezdett, és megpróbál.
Izraellel.
Tehát Izraellel hogyan lehet fönntartani a baráti körülmények között, hogyha semmilyen baráti figyelmeztetésnek nem engedelmeskedik ilyen háború.
Hadd vágja közben, mert szerintem Gábor, te is ugyanezt akarod feldobni, de hát nem csak Izraellel vagyunk mi rettenetesen jobban, nem mondjuk például Iránnal, és nem különben Oroszországgal is, aki meg éppensége Irán támogatja ebbe a konfliktusba. Ugye, kedves hallgató kedvéért, 2016 óta, ugye nekünk hát külön megállapodásunk van Iránnal, elvileg közös mini atomerőműveket építünk, részt veszünk az iráni atomprogramban, és nem különben hát Oroszország az meg, hát most itt egy balalajka zenét kéne bejátszani, milyen a magyar-orosz viszony. Tehát ugye ezt a két dolgot, ez hogyan sikerül majd vajha diplomáciailag kezelni?
Hát ugye azt se felejtsük el, hogy Izraelben Orbán Viktor szerint 200 ezer magyar származású, magyarországi származású izraeli állampolgár van. Ez nem tudom pontosan, hogy ez valóban ilyen sok, de
ezt vajon ők is így tudják.
De azért sok magyarországi családnak vannak rokonai Izraelben. Tehát azért az egy sok magyarországi családnak közeli probléma, hogyha Izraelben a fiúkat megint élesbe vetésre viszik meg, hogyha a légitámadás éri az országot. Tehát ez egy eléggé közvetlen hatás. És ugye a másik, a gazdasági, az, hogyha az olajpiacok megdrágulnak, hogyha egy nagy közel-keleti háború van, az nyilván fölhajtja az olajárát. Jellemző az utóbbi hetekben azért eléggé fluktuált a kőolaj világpiacára, attól függően, hogy most éppen hogy nézett ki, most lesz háború, vagy nem lesz háború, Nagyot csapunk vissza, kicsit csapnak vissza. Tehát ezeket a becsléseket, ezeket az olajcégek szakértői, meg a kereskedők, azok naponta 20-szor elvégzik. És ezt a magyar kormánynak is el kell végezni, meg minden kormánynak el kell végezni. Ezek valóban kockázatot jelentenek a közeljövőre nézve.
Az egyik. Másik viszont, amit kérdeztem, hogy diplomáciai között, tehát hogy leszünk egyszerre rettentő jobb Oroszországgal és Izraellel ebben az esetben?
És a NATO-val.
És Iránnal is. Ez már csak zárójelben mondom.
Igen, tehát egy olyan ország, ami Magyarország be van kötve a NATO-ban nagyon erősen.
Hát ezt a NATO-ban már kicsi néha másképp látják, de
ugyanakkor Oroszországgal egészen furcsa baráti viszonyt ápol. Ez még rátenne a lapátra, egy lapáttal rátenne a helyzetre, hogy Irán sérülékenységére is tekintettel kéne lenni. Teljesen összezavarodna az, hogy valójában hol is állunk, de nyilván az lenne rá a válasz, hogy a béke pártján.
Uh-huh. Technikailag egyébként, elnézést, hogyha csapongok, de technikailag milyen konfliktusról lehet szó Irán és Izrael között? Hát tekintettel arra, hogy közbenső országok vannak a területen.
Igen, szóval Irán hadserege nagyon nagy.
Pontosan, de azért nagy szárazföldi hadsereg.
580 ezeres hadserege van, ebbe benne van már a forradalmi gárda is, és van egy olyan 250-300 ezer tartalékos. De
meg egy majdnem egymilliós népi milícia.
Igen, de valóban ott van még a két ország között, Irak és Szíria. Az iráni hadsereg szárazföldi erőt nem nagyon képvisel, tehát nagyon régi harckocsai vannak, régi, kevés és régi repülőgépei vannak, tehát szárazföldi támadást nem tud intézni, nemhogy Izrael ellen, de valószínűleg Irakban sem tudnak komoly előnyomást elérni, de a rakéta technológiában az elmúlt években komoly koreai és orosz segítséggel, észak-koreai és orosz segítséggel nagyon komoly rakéta haderőt állított föl. Olyan 3000 interkontinentális rakétájuk van, ebből most előttek 150-et talán. Igen. Tehát azért van még, és ugye azzal is fenyegetőznek, hogy vannak nagyobbak is azoknál, amiket bevetettek, valószínűleg valóban vannak.
De jó, sejtem Izrael is így tud harcolni, hát ugye Izraelnek is azért van egy-két országot.
Igen, de Izraelnek nagyon-nagyon komoly légiereje van, ami hosszú távon is bevethető, tehát nagyobb hatótávolságú, mint az iráni, mert föl tudják tölteni a levegőben is a vadászgépeiket, vadászbombázóikat, és egy egészen pici apróságot ne felejtsünk el, hogy lehet, hogy Irán dolgozik az atomfegyveren, de Izrael meg már nagyon régen nem dolgozik rajta, mert ott van neki. Tehát egy atomhatalomról
van szó. Persze soha nem ismerte,
de
mindenki egy 90-100 darab robbanó fejről
beszél. Igen, tehát Izrael atomhatalom, tehát az irániak valóban, hogyha nagyon érzékeny célpontokat tudnának eltalálni Izraelben, akkor tényleg a tűzzel játszanának, de azért ettől igazából nem kell egyre tartani. Nagyon úgy néz ki, hogy az izraeli és az Egyesült Államok, Franciaország, Egyesült Királyság, Szaúd-Arábia, Jordánia légierej által megtámogatott Izraelt Irán nem tudja igazi súlyos csapásnak kitenni. Tehát azt gondolom, hogy technikailag ez a dolog, nem fenyeget.
Viszont stratégiailag viszont lenne különbség a között a következő napokban, hogy Irán területét támadja-e meg Izrael egy viszontcsapásnál, amelyet nem nyelhetne le Irán, vagy pedig ismét szíriai vagy libanoni milíciákat támad, amire valószínűleg korlátozott választ adna Irán. Ha viszont Irán területét érne támadás, akkor viszont fennáll a kockázata annak, hogy Libanon felől a Hezbollah milíciáit beveti Irán Izrael ellen, és az már egy közvetlen veszély Izraelre.
Tehát ez szárazföldi, úgymond
harcérintkezés
alakulhat ki, hogy ezt
igen,
szépen mondja
igen,
a
vadászat. Ott is vannak rakétaerők, és az nagyon komoly evakuálás jelentene Izrael északi részén. Károkat is okozhatna.
Igen, csak Izrael egy kis ország, tehát ha délről evakuálni kell Gáza miatt, meg északról a Hezbollah miatt, akkor már nem olyan sok hely marad.
Igen. Érdekes, hogy mondtad ezt az Izrael atomhatalmiságát, mert hát valószínűleg Izraelben meglehetősen munkanélkül marad a szegény Medvegyev, ugye a volt orosz miniszterelnök, aki a napjában olyan körülbelül 5-ször fenyegeti meg Ukrajna kapcsán atomcsapással a nyugatot, és valószínűleg az és vagy kötőszók mellett az atom, nem tudom, hogy van oroszul egyébként, a leggyakrabban elhangzó szó tőle mostanában.
Viszonylag egyszerű, nevezzük atomnak.
Atom?
Vagy
atom.
Jágyernai erős, igen.
De nem kell, atomnál a bomba.
Na, hát két oroszossal ülök itt, kérem szépen. No, úgyhogy menjünk is át egy kicsit az ukrán frontra, mert ez lenne a másik nagyon-nagyon fontos olyan konfliktus, ami kapcsán a magyar kormány hát folyamatosan a végítélet lehetőségét vázolja fel, teljesen más előjellel, ugye ott általában nyugat az, amelyik menetel a halálba, és ugye Kocsis Mátét idézve már egészen közel kerül itt a atomháború kirobbanásának a lehetősége. Hát szavakban mindenképpen, mert még egyszer az orosz kormánysajtóban napi olyan átlag kétszer-háromszor előkerül egy atomcsapás lehetősége, de hát azóta sem, hála jó Istennek, ugye nem merült fel, hogy akár csak valami megközelítő készültségbe emelték volna az oroszországi atomfegyverzetet. Mit lehet most elmondani az ukrán háború frontjáról? Ugye a mai adást csütörtökön vesszük fel, ugye most birkózik egymással az amerikai konzervatív pártnak a szélsőjobboldali, hát mondhatjuk Ukrajna ellenes és inkább orosz barát szárnya, szembe ugye a, hogy mondjam, a normálissal, a normálissal, mert tehát a demokraták, illetve a konzervatívoknak a mérsékeltjeivel, azon, hogy megkapja Ukrajna a régóta vágyott 61 milliárdos segélyt.
Igen, a dolgok mostanása szerint szombaton fogja az amerikai képviselőház szavazásra bocsájtani ezt a csomagot, amiben van egy 61 milliárdos ukrajnai segély, egy 21 milliárdos izraeli, némi tajvani, és még a déli határ őrizetre is valami.
Mire tippelsz, megkapja?
A papírforma az, hogy igen, tehát hogyha beterjeszti, hogyha ez a Mike Johnson nevű képviselő az elnök, ez valóban beterjeszti, akkor a képviselőháznak a nagy többsége meg fogja szavazni, de viszont lehet, hogy a saját fejével játszik, mert lehet, hogy utána a republikánus szélső jobb oldal megbuktatja, de ez megint egy másik kérdés. De ugye azt is látni kell, hogy ez a, amikor megszavazzák, ez újra egy egyeztetésre kerül a szenátus által korábban meg elfogadott, és egy kicsit más felállítású törvénnyel, és utána ezt az egyeztetés után még mind a két ház elé visszakerül, és akkor majd, hogyha sikerül, akkor utána a Biden alá fogja írni. Tehát ez mindenképpen napokba, de inkább hetekbe telhet, miközben Ukrajnából olyan hangok érkeznek, hogy most már tényleg minimálisra zuhant a légvédelmi rakéta készlet, és nem is az a baj, hogy az oroszok területet tudnak elfoglalni Ukrajna keleti részén, mert ott eléggé lassan mozog a front még így is, hogy az ukránok az eléggé nagy bajban vannak. Hát stratégiai csapások érik az ukrán energiai hálózatot, ami nagyon nagy baj Ukrajnának is, meg egész Európának. Ugye most már régebben Ukrajna a nagy elektromos áram energia exportőr volt, most arra importőré vált, ugye Lengyelországon keresztül kell támogatni.
És ez minapi fejlemény, tehát ez a fordulat körülbelül a hónap elején következett be, márciusra még exportot tudott fölmutatni.
Elnézést. Na igen, az a lényeg, hogyha továbbra sem kapnak légvédelmi rakétákat, az a legfontosabb. Nem véletlenül mondta Jens Stoltenberg, hogyha valaki aközött ingadozik, hogy a NATO célkitűzéseket teljesít légvédelmet legyen, vagy Ukrajnának adja, akkor inkább adja most Ukrajnának a dolgot. Uh-huh. Amiben azt is ki lehet olvasni, hogy azért akárhogy nézzük, Európa védelmi vonala jelen pillanatban Ukrajna. Tehát bármit mond a magyar miniszterelnök ebből a szempontból, ez teljesen indiferens. Európának az összes többi országa úgy érzi, hogy az ukránok értük is harcolnak.
Uh-huh. Elnézést, hogy előbb közbe vágtam, csak tényleg ez annyira fontos volt, hogy most akkor megkapja, nem kapja Ukrajna ezt, uh-huh. Gyorsan ki akartam belőle csikarni, hogy te hogy látod ezt a dolgot. Jól értem, arról van szó, hogy ez a Mike Johnson feláldozza-e magát Ukrajnáért, vagy sem, mert hát, hogy itt gyakorlatilag minden amerikai hírmagyarázó úgy írja körbe, hogy ez bizony Mike Johnson fejével
hát
játszik.
Vására politikai értelemben, szerencsére csak, de könnyen lehet egyébként, hogy ezzel egy nagyon komoly belpolitikai válságot robbant ki. Tudnék, hogyha véletlen úgy alakulna a dolog, hogy a republikánusok mondjuk a középen ketté hasadnak,
igen,
és a demokrata párti szavazatokkal pedig megmentenék Mike Johnsont, az elődjét nem mentették meg. A Kevin McCarthy-t, azt hagyták, hogy megbuktassák a republikánus jobb oldal. Hogyha Mike Johnsont megmentenék, akkor viszont egy egészen furcsa helyzet állna elő, pont a választási kampány kellős közepén, hogy kialakulna egy mérsékelt, mondjuk ilyen külpolitikai témákban egy mérsékelt koalíció, miközben a trumpista szélsőjobb pedig ott hisztériázna. Ez az egész választási képletet felboríthatja Amerikában egyébként.
Sőt, tehát évszázados pártképletet hát, borítanak fel tulajdonképpen.
Sok minden. Jó, de ugye amikor a prioritásokat föl kell állítani, azért az amerikai választóknak a többség is úgy gondolja, hogy Oroszország negatív szerepet játszik ebben a történetben, és meg kéne valahogy állítani. Igen. Az egy másik kérdés, hogy a republikánusoknak az érdeke az lenne, hogy a déli határ problémára koncentráljanak, és Bident gyepüljék, ahogy csak lehet.
Egy részletet azért hagyd tegyek még hozzá, hogy ennek a 61 milliárdos katonai támogatási csomagnak, amiről szavazni fognak szombaton, a legnagyobb része otthon marad. Az amerikai fegyverszállítások finanszírozása.
Ahogy eddig is így volt.
Nem kell odaadni Ukrajnának, nem tűnik el az országból, ellenkezőleg az amerikai hadipart.
Kinyitják a raktárakat, leporolják és viszik a Patriot rakétákat, és az eddig is így volt, hogy 90% fölötti volt tulajdonképpen az amerikai iparnak a megrendelése, tehát saját magát finanszírozta. Na de, ugye a magyar kormány folyamatosan arról beszél, hogy Oroszország nem jelent veszélyt Európára, ide majd egy nevetést bevágunk, vagy valami ilyesmi, mert... Hát egyébként annyira nem vicces.
Keserű kacajt, igen.
Egy keserű kacajt. Ugye én pont a napokban az Institute of Study of War nevű elemző központnak néztem meg egy elemzését, ugye arról, hogy mi történik, hogyha ne adj Isten, az ukránok veszítenek. A veszítés alatt értjük azt, hogy az oroszok nagy mértékben előre tudnak nyomulni, rákényszerítik akaratukat effektíve az ukrán vezetésre. Na most ez bizony azzal számol, hogy ebben az esetben például Magyarországon és a térségben rendkívül jelentős és komoly NATO jelenlétet kell majd fenntartani, mert Oroszország onnantól egy folyamatos és közvetlen háborús veszélyt jelent majd ugye a térségre nézve. Miért nem jön át ez az üzenet a magyar kormányra?
Hát a magyar kormány ezzel tisztában van. Tehát körülbelül egy
nem látszik.
250-300 ezeres NATO haderőt kellene telepíteni.
Alaphangon.
Sürgősen a Baltikumtól Bulgáriáig, Romániáig terjedő félholdban, és ott Magyarországnak is, Magyarország keleti részén is lenne egy NATO dandár. Uh-huh. Egy 7-8 ezer fős NATO dandár, aminek egyébként a fölállítása a parancsnoki szinten, tervezési szinten az már régóta folyamatban van. Tehát most is vannak amerikai katonák Magyarországon.
Hát jó, csak 4-500-ról beszélünk.
Hát jó, hát ugye a pápai nehéz számító repülőgépeket ki kell szolgálni, és a Veszprémi lőtéren, Veszprémi környéki lőtéren is vannak. Egy szó, mint száz, természetesen a magyar kormány ezekkel tisztában van. Egy dolog a retorika, és egy más dolog a valós tervezés. Én abban reménykedem, hát tudni nem tudjuk, de abban reménykedem. És talán a fegyverkezési programból az látszik, hogy a magyar kormány azért valahol tisztában van vele, hogy a korábbi politizálásnak most már
igen, csak az nem érthető ebben, hogy nyilvánvalóan a magyar kormány saját maga fegyverkezik, de hát ugye jegyezzük meg, a magyar hadsereg és a magyar hadipotenciál Oroszországhoz képest az valami egészen a dimenziókkal különbözik. Ugye körülbelül 23 vagy 22 ezer fős hadseregünk van. Harckocsiainkat nézzük, az annyiból néha egy nap fogy el annyi kb. A Donetszki fronton, mint amennyi nekünk összesen van.
Szó nincs, hogy Magyarország háborúzna most itt bárkivel, itt a NATO háborúzna.
A nagy kérdés az, hogy miért nem azt támogatja a magyar kormány, hogy Ukrajnának nyomni a fegyvereket, ők tartsák vissza az oroszokat, hogy nekünk ne kelljen utána háborúznunk, mert nagyon úgy néz ki, hogyha Ukrajna nem tudja tartani a hátát, akkor bizony Magyarországnak és a térség államainak kell felvárni az oroszokkal szembeni
védelmet. Az a faramúci helyzet, hogy Orbán Viktor most is Brüsszelben kijelentette, hogy Magyarországnak az érdeke, hogy Ukrajna egy ilyen ütköző zónaként megmaradjon Oroszország és Magyarország között. Tehát bizonyos, egy-egy mondatban vannak, mondanám, hogy bíztató jelek. Itt a
de közben meg az ellen lobbizik, hogy kapjon fegyvert Ukrajna.
Az idézőjét itt a levegőben mutatom. Máskülönben pedig Oroszország fenekét nyalják állandó jelleggel, és próbálnak úgy tenni, mintha Magyarország Oroszország szövetségese lenne a NATO-n belül. Ami egy fából vaskarika, ilyen nincsen.
Tehát ténylegesen azt lehet, hogy túl a retorikán, hogy Orbánék ténylegesen kimentek Washingtonba, lobbiztak a republikánus szélsőjobbnál, hogy ne kapjanak az ukránok fegyvereket. Kérdem én, miféle ütköző államról beszélünk, hogyha közben le akarják fegyverezni ezt az ütköző államot, vagy meggyengíteni akarnak. Tehát hol itt a kormányzati logika?
Hát nagyon nehéz kormányzati logikát találni ebben, de kicsit messzebbről kezdeném, az egészen biztos, hogy az egész Ukrajnának nyújtott nyugati támogatás folyamatos késésben van, ami az egész ukrajnai válsághelyzetnek az egyik legfőbb oka. Tehát,
jó, csak bocsánat, hogy közbevágok, de ott nem arról van szó, hogy deklarálják azt, hogy már meddig mi késelni fogunk, hanem egész egyszer arról van szó, hogy Nyugat-Európa nem volt felkészülve egy ilyen méretű hadi potenciál kiszolgálására. A magyar kormány esetében pedig mi kiplakátoljuk, hogy ó, mi rettenetesen fegyverkezünk. Ez a régióban egyébként eléggé nagy átlag, viszont mi aztán nem fogunk nyújtani semmilyen segítséget, már fegyveres segítséget Ukrajnának. Tehát az kettő között egy óriási különbség van.
Hát nagyon nehéz megmondani. Leginkább abban egészen biztos vagyok, hogy a magyar kormány valamilyen értelemben fogják a magyar kormányt. Igen.
Kicsodák.
Az orosz vezetés korlátozza a mozgásterét.
Nem szuverének, azt mondod?
Azt mondom, hogy nem szuverének ebben az ügyben. Hogy mi a logika abban, hogy minden fegyvert visszatartsunk, talán az, hogy pontosan tudja Magyarország, hogy amit adni tudnánk, az csak egy diplomáciai gesztus lehetne Ukrajna felé, és viszont elrontaná azzal a nagyon szorosra fűzött orosz-magyar kapcsolatokat. Ez lehet a logika az örökös deklarálásában annak, hogy nem adunk fegyvert. És visszatérve a beszélgetés elejére, hogy fenyeget-e harmadik világháború, én ezt egészen közvetlenül a mostani európai parlamenti választások és a helyhatósági választások kampányára méretezett új propaganda kampánynak tartom.
Mármint a magyar kormány részéről.
Magyar kormány részéről a harmadik világháborúval való fenyegetés, az azóta hangzik el naponta, amióta Mencer Tamás átvette a Fidesz kommunikációs igazgatói posztját Hollik Istvántól, tehát ez április 5-ére vagy 3-ára datálható, azóta jelenik meg rendszeresen az Origón, az Indexen.
Egy ismert külpolitikai szakértő lépett be a kommunikációs csapatba.
Aki ilyet a sporthoz is. Focizott.
Igen. Csak mentegetni akarom egy picit ezt a szerencsétlen pozíciót, azzal, hogy a londoni Daily Telegraph, amelyik egy nagyon jobboldali újság, tegnap egy olyan cikket között, aminek adott a címe, hogy a világ a nukleáris katasztrófa szélén toporog, és Biden amilyen vak nem látja. Tehát van ilyen retorika nyugaton is, és ott is érdekes módon a jobb oldal tolja ezt, miközben, ami arra utal egyébként, hogy ők is politikai haszonszerzésre használják föl ezt az egész szituációt, és valóban van egy nagy félelem, de az a félelem az nem egész Európára jellemző, hanem a három balti országra és Lengyelországra történelmi tapasztalatok, és igen, a földrajzi közelség miatt.
Tételezzük fel, mert azt mondtad, hogy meg fogják kapni a 61 milliárdot, vagy legalábbis annak a nagyon-nagyon nagy részét, ami ugye megint csak beszéltük, annyit fog jelenteni, hogy kinyílik szépen a raktárajtó, és szállítják Ukrajnába a rakétákat. Tehát adott esetben nagyon rövid idő alatt azok már ott rendszerbe tudnak állni, mint ahogy már vannak is ilyenek, tehát hogy még csak ebben az esetben lehet stabilizálni az ukrán frontot?
Igen. Az orosz haderő nem képes nagy szárazföldi offenzívára, hogyha az ukránoknak elég tüzességi lőszerük van, és a légvédelmüket meg tudják erősíteni. És nem szabad elfelejteni, hogy valahol azért már, nem is valahol, szóval több országban erősen edzenek azok az ukrán pilóták, akik majd a később érkező F-16-osokkal valamelyest ki tudják egyenlíteni a helyzetet. És az izraeli példa mutatja egyébként, hogy a vadászrepülőgépeknek, a vadászbombázóknak nagy szerepük van az ellenséges légitámadások elhárításában, főleg a manőverező robotrepülőgépeket, a cirkárakétákat, illetve a drónokat tudják nagy hatékonysággal semlegesíteni, elfogni. Tehát, hogyha nem is kell arra gondolni, hogy mit tudom én, 20 ukrán F-16-os majd légitámadást intéz orosz városok ellen, arra kell gondolni, hogy az ukránok a saját városaikat jobban fogják tudni védeni, és ez mindenképpen jó hatással lesz.
A műsor végén akkor összefoglalva, és a Népszava megnyugtató műsora, itt most ilyen ezoterikus zene is beúszhatna akár. Tehát, hogy azt hiszem, hogy megállapodhatunk abban, hogy az európai parlamenti és magyar önkormányzati választásokig, sőt, jó eséllyel utána sem robban ki se világháború, sem nukleáris konfliktus, sem a térségben, sem úgy nagy valószínűséggel Átaljában. Ja, kedves hallgatókat is inkább minden arra inthetjük, hogy foglalkozzanak a magyar életet közvetlenül érintő kérdések, úgy mint egészségügy, nem kb. Oktatás és egyéb problematikák.
De nem is tűnik úgy, hogy erre nagy szükség lenne erre a nagy nyugtatásra, mert a magyar közvélemény bármi is jön a futballmeccs szünetében, a sportcsatorna híreiben. A magyar közvélemény nem látom, hogy különösebben félne egy nukleáris háborútól.
Beszéljük ezt meg akkor a választás másnapján szerintem. Így korábban is azt mondtuk, hogy hagyjam már, ezzel nem fájt akkora hülyeség. Aha, azt úgy megnyerték a háború kampánnyal a 22-es választást,
igen,
ugye ez, mint a húzat.
Akkor viszonylag friss volt a dolog, ugye kicsit hozzászoktuk az elmúlt két évben, és az Euróbarométernek a minap között felmérése azt mutatja, hogy a magyaroknak a legfontosabb az egészségügy. És nem az, hogy lehetőleg vegyünk még tankokat.
Igen. No, hát remélem, hogy sikerült elosztatni kicsit a ködöt, illetve megnyugtatni a közvéleményt, hogy nem fog kirobbanni a harmadik világháború, legalábbis egyelőre, legalábbis mi mindent megteszünk, hogy ez ne így legyen itt a Népszavában.
Mi ugyanis békepártiak vagyunk. Igen.
Valójában itt csupa-csupa békepárti ül, és dollárt én már nagyon-nagyon régóta nem láttam, sajnos, mert utoljára, amikor Amerikában mosogattam, akkor kaptam fizetést. De annak már volt, vagy 12 éve. No, vendégünk volt Horváth Gábor, külpolitikai rovat szakújságírója, és Harsányi György, szintén a külpolitikai rovattól, még sikerül elmondanom magyarul azt is, hogy én pedig Batka Zoltán voltam a belpolitikai rovattól. Legyen szép hétvégétek, háborúmentes, lehetőleg napsütéses szét hétvégéje mindenkinek. Szervusztok, sziasztok, viszont hallásra!
Hol élünk? Ez a Hol élünk, a Népszava közéleti podcastje.